Szeretettel üdvözöl kedves mindenjukat, akik eljöttek, hogy Szent Pállal együtt legyünk, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Kérünk Szent Pál, hogy amint te megvilágítást kaptál a feltámadott, felfeszített és feltámadott Jézus Krisztustól, és ez egész életedet megváltoztatta, úgy segíts bennünket is, hogy meghalljuk az Isten szavát, Jézus Krisztus, a keresztre feszített és föltámadottnak a szavát, hogy életünket aszerint irányítsuk és vezessük. Jézus Krisztus, te tanítottál minket, hogy imádkozzunk Isten országának eljöveteléért. Ezt tesszük a világ számára, családjaink számára, magunk számára. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Szent Pál apostol, könyörög érettünk. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Elkészítettem ezt a 5 lapból álló sorozatot. Ennek az eredete az, tulajdonképpen egy volt népleánytól tanultam, aki úgy szeret olvasni, hogy el ne aludjon közben, hogy vesz egy ceruzát és mindig aláhúzza a sorokat. Mi a jezsuitáknál úgy tanultuk, amikor kiveszünk a könyvtárból egy könyvet, azt nem szabad aláhúzni egyáltalán. Na most ez nem könyvtári könyv, mindenki annyit húz alá, amennyit akar. A múltban volt már 2 alkalmunk, hogy Szent Pállal találkozzunk, és nagyon sok érdekes dolog van, amivel őt jobban közelebb hozhatjuk a szívünket. Őszintén szólva, 1985-ben, amikor a Szentföldön voltam és kurzusokat vettem, az Új Szövetségből Szent Pálról volt szó, és ez az Atya olyan módon adta elő Szent Pált, hogy én megijedtem tőle, és nem is akartam azóta Szent Pállal valahogy barátkozni. Ez a mostani év, hogy a Szent Atya megadta a lehetőséget, hogy jobban foglalkozzunk Szent Pállal, lehetővé tette, hogy hozzájussak könyvekhez, és imádsággal is kérjem őt, hogy valamiképp megszeressem, mert egész tüneményes ember ez, akinek köszönhetjük az új szövetségi könyvek első sorozatát. Ugye, amikor ő elkezdette apostolkodni a damaszkuszi út után, akkor nem volt új szövetségi szentírás, egyáltalán nem volt. Ugye az 50-es években kezdett ő írni, és csak később jöttek az evangéliumok. Különböző kérdések merülnek fel Szent Pállal kapcsolatban, ezekbe nem akarok most belemenni, inkább vegyük a levelét, hogy milyen is volt Szent Pálnak az Isten hite, mennyire volt ő megelégedve azzal, amit tett a damaszkuszi út előtt, miben változott a képe, az Istenről alkotott képe, mi vette őt arra, hogy a körutakon minden szenvedés eltűrjön, ostorozás eltűrjön, a hajótörést eltűrjön, börtönbüntetést eltűrjön, amikor azelőtt erről egyáltalában nem volt szó. Hogy mi is volt ez ennek az oka, hogy ennyire megváltozott. Nagyon érdekes aztán az a kérdés, hogy Pálban, Szent Pálban mennyire volt erős az előző neveltetése, a zsidó rabbi neveltetése, az ószövetségi könyvek teljes ismerete. A Tarzuszban, ami egy nagyon élénk római város is volt, a hellenisztikus és római kultúrának az elsajátítása. Mindezek hogyan változtatták meg az ő életformáját és az írásainak a jelentőségét. Egy külön érdekes kérdés az, hogy hogyan is viselkedtek vele szemben a többi keresztények, akik már régóta ismerték Jézust, vele voltak 3 éven keresztül, és egyszerűen megjelent a Pál, és azt mondta, hogy őt külön a Jézus Krisztus megbízta azzal, hogy ugyanolyan apostol legyen, mint a többi apostol, akik Jézussal jártak. Szóval sok kérdés van, és kaptam is az egyik múltkori tagunktól egy listát, hogy mit szeretne hallani. A következő érdekelnek a mystical body, szóval az egyházról való tanítása, hogy miért gyűlölte a testet, a Pál, a kenózis kérdése, és hogy összehasonlítsuk a zsidó hitet a keresztény hittel. Sok minden más is van, de most menjünk végig ezen a feltámadásról szóló első korintusi levél 15. fejezetén. Amit én javaslok, hogy olvassuk el az első befejezést csendben, én pedig hangosan olvasom, és mindjárt ceruzával húzzuk alá, ami megmaradt, vagy akarjuk, hogy megmaradjon bennünk. Figyelmetekbe ajánlom, testvérek, az evangéliumot, amelyet hirdettem nektek. Elfogadtátok, és szilárdan kitartottok benne. Általa elnyeritek az üdvösséget, ha megtartjátok úgy, ahogy hirdettem nektek, másként hiába lettetek volna hívővé. Én magam aláhúztam ezt a szót, hogy evangéliumot. Hát egyáltalában mit gondol ő annak, hogy ez az ő saját evangéliuma? Ugye evangélium annyit jelent, hogy jó hír. Hát mi neki a jó hír? Valaki talán 2 válasz, ha kaphatunk, valaki gondol valamire, hogy mi lehet a jó hír?
A feltámadás.
Tessék?
Én szerintem a következő fejezetben már az van, hogy Krisztus meghalt a bűneinkért, és eltemették, és harmadnapon.
Szóval a jó hír az a Krisztus meghalt, és feltámadt. És egy másik, na most itt van egy kis érdekesség, az olvasmányaim alapján jöttem rá, elfogadtátok, szilárdan kitartottatok benne. Ez ő a zsidó rabbi neveléséből vette át, és ez a rabbiknak a szokásos tanításához tartozott, az, hogy figyelmeztették a hallgatókat, hogy tőlük elfogadták, és ki is tartottak benne, egy ilyen bátorítást ad. A következő, a hármas számú. Elsősorban azt hagytam rátok, amit magam is kaptam. Krisztus meghalt bűneinkért, az írás szerint eltemették, és harmadnap feltámadt ismét az írás szerint. Húzzuk megint alá, ami úgy megragadott minket. Most, ha valakinek másnak van egy gondolata ezzel kapcsolatban, és el akarja mondani, ha nem, akkor én mondom el. Ugye, az írás szerint, ez egy nagyon érdekes, hogy mit jelent az írás. Az írás jelent, amit mi Ószövetségnek tartunk. Mellesleg Szent Pál sohasem hallott az Ószövetségről. Az a szövetség nem volt egy ó, egy ósdi, egy elmúlt szövetség, az volt az Istennek az ajándéka, hogy szövetséget kötött. Később a keresztények, hogy megkülönböztessék a Krisztus előtti írásokat és a Krisztus utáni írásokat, vezették be ezt a terminus technicust, hogy ószövetség, de új szövetség. De ez egy nagyon félreérthető dolog. A Szent Pálnál a nagyon érdekes, hogy ő, amit mi ószövetségnek hívunk, és amit mi új szövetségnek hívunk, tehát a Krisztus halálával, feltámadásával történt óriási változás, a megváltás, az számára egy folyamat. A mind a kettő áll. Régebben én azt hallottam, ugye, hogy mi keresztények vagyunk az utódjai a zsidóknak, és számukra már elveszett a szövetség. Hát ez nem áll. Amit Isten egyszer ad, az mindig nem vonja vissza soha. Szóval az írás tulajdonképpen a Tóra, azaz a törvény, azaz az öt első könyve, amit mi Ószövetségnek hívunk, és azon kívül a proféták és az egyéb írások. Ez az írás. Szóval számára nagyon sokat jelentett ez, és használta a rabbiknak a módszerét, hogy magyarázta az írást, ahogy ő látja. És Pál úgy magyarázta, természetesen a damaszkuszi út után, úgy magyarázta, hogy ez már előre jelezte az üdvözítőt, a megváltót, annak a szenvedésével történt megváltási működését, ami a feltámadással lett elfogadva a mennyei atyától. És az egyik hozzáértő megjegyzi azt, hogy 90 alkalommal is kifejezetten idéz az írásból, a Krisztus előtti írásokból. Szóval az, hogy az írás szerint meghalt bűneinkért eltemették, föltámadt, ő ezt már kiolvasta, így magyarázta, és nekünk is így magyarázzák, és az Úr Jézus ugye kezdte ezt a magyarázatot, ő maga idézte az írást, és figyelmeztette őket, amikor kinyitotta a tekercset, és olvasott, és magyarázott. Szóval az írás szerint nagyon sokat jelent. Nem csoda, hogy az egyházban, amikor az első szentmisék voltak, az ige liturgia teljesen az írásból volt. Semmi más nem volt, csak az írás. Tehát az öt könyv, a proféták és a bölcsesség könyve, meg a többi. Úgyhogy nagyon jó, hogy az egyházban ezt továbbra is megtartották, és amikor halljuk a Szentmisében az Ószövetség felolvasását, akkor mi is gondolhatjuk azt egy kicsit, hogy vegyük úgy, ahogy Pál vette, aki számára az írás jelezte a jövőnek a történetét, a megváltást. A harmadik fejezet. Megjelent Péternek, majd a 12-nek, később egyszerre több, mint 500 testvérnek jelent meg, ezek közül a legtöbben még élnek, néhányan azonban már meghaltak. Ceruzával megjelöljük, ami hirtelen úgy föltűnt nekünk. Valakinek van esetleg valamilyen ezzel kapcsolatos, tessék?
Ki volt az az 500 testvér, akiről ő beszélt?
A Pál idéz arról, amit ő hallott. Tudnék, az érdekes, ugye ő tudott Jézusról, Damaszkusz előtt is, hiszen üldözte azokat, akik Jézust követték, és hallott arról, hogy ezt is mondta, azt is mondta, ilyeneket mondtak, hogy kilopták a sírból a holttestet, meg hogy ezeknek jelent meg. Ezt elképzelhetjük, hogy Pál szerint ezek ilyen mendemondák voltak. De most, hogy ő Damaszkusz után volt, és megtapasztalta a keresztre feszített, föltámadt Jézus Krisztus, hogy ez egy valóság, az él, akkor átgondolta azt, amit hallott régen, és akkor juthatott eszébe az, amit mondtak, hogy 500. Én most őszintén szólva nem tudnám, de utána tudok nézni, hogy ki volt az 500. Emlékszem, meg volt jelölve, hogy megjelent ennyinek és ennyinek. Na most számára, Péter, a Pál számára nagyon fontos volt az, hogy vannak tanúk, akiknek megjelent. Ödnik, ő írt a korintusiaknak. Na most érdekes, a korintusiakkal körülbelül 10 éven keresztül volt kapcsolata. Másfél évig ott is élt náluk. Ami az érdekes, hogy ott le is írta, körülbelül 5 embert keresztelt meg, nem többet. És egy helyen ő ki is mondja, hogy őt a Jézus Krisztus azzal bízta meg, hogy hirdesse az evangéliumot, a jó hírt, nem azzal, hogy kereszteljen. Itt nálunk ugye valahogy másképp történt, hogy a papok keresztelnek mindig. Pedig a papoknak is az első dolga az, hogy az igét hirdessék. És érdekes, ugye elsőnek Pétert jelzi. Szóval számára Péter egy nagyon fontos tényező volt. A 12-t azt tudjuk, hogy hogyan. Ezek közül még legtöbben élnek. Szóval ezek a tanúk számára nagyon fontos volt. Tudnélik, Korintusban ez egy óriási város volt, ugye ott van Görögország, és annak az alján van a félsziget, és ott van Korintus, és egyik oldalon az Égei tenger, másik oldalon az Adriai tenger, hatalmas utak mentek, ez egy óriási forgalmas város volt. Nagyon hasonlít, nem tudom, Halifaxra, és hasonlítana Torontóra is, hogyha itt lenne a tenger, de hát itten másképpen vagyunk. De oda mentek az emberek, oda mentek rómaiak, oda mentek Görögországból, oda mentek Szíriából, oda mentek Egyiptomból, oda mentek a gazdagok, oda mentek a szegények, a volt rabszolgák, egy csomó ember volt ott. És nagy zsidó közösség volt, valami kis keresztény közösség már volt, amikor Pál odament, de nagyon terjedt a birodalomban a görög kultúra, a hellenizmus, és ennek a visszamenve még Plátóra, az egyik tanítására az emberről, a lélekről és a testről, amikor a testet úgy vette ő, mint egy börtön, amiben a lélek működik, amíg itt a földön van. De amikor vége az egésznek, meghal a test, nem bírja már ki a nyomást, akkor a lélek teljesen felszabadul. Szóval a korintusiaknál a veszély az volt, hogy nem fogadják el azt, amiről meg volt győződve Pál, mert ő látta a keresztre feszített és megdicsőült Krisztust. Hogy nincs feltámadás. A halottak se támadnak fel, Krisztus meghalt, ő se támad fel. És ezért jön itt a tanúság tétele azoknak, akik találkoztak egyel, aki föltámadt, és utána jön az ő teológiája azzal, hogy ő, amint egy révén jött a bűn a világba, úgy egy révén történik a megváltás. Szóval nagyon fontos volt, hogy néhányan, többen még élnek is. Na most jön a következő fejezet, 1, 2, 3, 4. Azután Jakabnak jelent meg, majd az összes apostolnak, utánuk pedig, mint egy elvetéltnek, megjelent nekem is. Én ugyanis az utolsó vagyok az apostolok között, és arra sem méltó, hogy apostolnak hívjanak, hiszen üldöztem az Isten egyházát. De Isten kegyelméből vagyok az, ami vagyok, és rám árasztott kegyelme nem maradt bennem hatástalan. Többet dolgoztam mindegyiküknél, igaz ugyan, hogy nem én, hanem az Isten kegyelme, amely velem van. Mindegy tehát, hogy én vagy ők, ugyanazt hirdetjük, és így lettek hívővé. Egy valaki, aki még nem kommentált, és szeretne valamit, tessék.
Őt apostolnak hívták életében? Vagy csak mindig?
Ő saját maga apostolnak nevezte egy azok közül, akiknek Krisztus megjelent. És ezt nem is vették jó néven többen. Hogy lehet az, egy újonnan jött, aki soha életében nem találkozott, nem járt Jézussal, meg a többivel. És nagyon érdekes, hogy Szent Pál nagyon ritkán utal Jézus tanítására. Szóval számára a históriai Jézus nem az volt a lényeg. Na most, hogyha vesszük a többi apostolt, a többi apostol számára a historiai Jézus nem a megváltó, felfeszített, halottaiból föltámadott Isten fia volt, hanem ugye egy nagyon bölcs ember, egy proféta, aki megkapta az Istentől a csodás hatalmat, aki jól tudott beszélni, aki ismerte a földdel járó kapcsolatos munkákat, mert, és aki otthon volt a templomban is, de nem volt ő a megfeszített és föltámadott Jézus Krisztus, akivel Pál találkozott, és akivel a feltámadás után ezek a tanúk, az apostolok találkoztak. Tehát az apostolok, azt lehet mondani, csak akkor lettek keresztények, amikor megkapták a Szent Lelket. És a Szent Pálnál ez mind egyszerre történt. Tehát ő maga meg volt győződve, hogy ő hozzátartozik az apostolok kollegiálitásához, és annak is tartotta magát. És amikor a találkozás volt Péterrel, a főapostollal, semmi nyomát nem látunk se az evangelistáknál, se másütt. Rossz néven vették volna. Megjelent Jakabnak. Most miért fontos Jakab? Jakab azért fontos, mert ő volt Jeruzsálemnek a püspöke. Tehát két csoportot említ. Az előző rövid fejezetben hármasság volt. Péter a 12 és az 500. Itt pedig szintén egy hármasság, Jakab, összes apostol, és nekem is. A kérdés fölmerül, hogy nekem is megjelent a keresztre feszített és föltámadott Jézus Krisztus, hogy ez volt-e az oka, hogy vagy a indító oka, hogy ő annyira beleadta magát a hit terjesztésébe és a pogányok közé. Hogy az, hogy ott találkozott Jézus Krisztussal. Hát ugye ott mi történt? Ott az történt, hogy az Istenről az ő elgondolása, képe megváltozott. Mert ő azelőtt is Isten hívő volt, meg volt elégedve a saját helyzetével, a vallását gyakorolta, szóval minden rendben volt, de valami aztán hiányzott nála. Neki nem csak egy találkozása volt a felfeszített és feltámadt Jézus Krisztussal. Ő említi, hogy több volt, és ezeknek a révén lassanként megerősödött benne az első benyomás, hogy számára Jézus Krisztus, aki érte adta föl az életét, azért, mert szerette őt, akkor teljesen átadta magát ennek a kapcsolatnak. És ez a Jézus Krisztus, aki és a Szentlélek hatása alatt rádöbbent arra, és az írásból is megtalálta azt, hogy az Isten nem csak egy népnek a szövetségét akarja, hanem az emberiség, az egész embernek szövetségét, tehát a pogányokhoz is ki kell menni, el kell vinni a jó hírt, és ahogy kifejti az egyik levelében, ugye, hogy tudjanak a jó hírről a pogányok, hogyha senki sem mondja el nekik. Hogy mondják el azt, hogyha nem jelentkeznek az emberek hithirdetőknek? És azon kívül volt egy elgondolás, ugye, a Jézus korában már erősen ment, hogy készültek az utolsó időkre. Ez az utolsó időkre való készülés aztán az 1000-ben is eljött, a 2000-ben is emlékezünk rá, hogy mennyire készültek, de az első keresztények nagyon komolyan vették azt, hogy jön a világ vége, és megjelenik az üdvözítő a teljes dicsőségében. És ez zavarta Pált, hogy neki már nincsen sok ideje, ő nem tudta, hogy mennyi ideje van, de ő is abban a hiedelemben volt, hogy ez eljön még az ő életébe, tehát mindent meg kell tenni, mindenüvé el kell menni, hogy elvigye a jó hírt.
Ez az összes szentekre tipikus, hogy egy nagy hajtás van bennünk, hogy nincs idő.
Igen.
Amíg a fatimai kis gyerekekre is benne van, hogy nincs idő.
Igen, igen. Na most a következő, a második lap, ugye, ott, ugye egy-egy lap összegezi azokat a témákat, amiket ő érint. Ha tehát hirdetjük, hogy Krisztus feltámadt a halálból, hogyan állíthatják némelyek közületek, hogy nincs feltámadás? Ha nincs feltámadás, akkor Krisztus sem támad fel. Ha pedig Krisztus nem támad fel, nincs értelme a mi tanításunknak, nincs értelme a ti hiteteknek is. Most nem folytatjuk tovább ezt, de itt jön számára az argumentum, hogy a hellenistáknak nincs igazuk, akik tagadják a holtak feltámadását. És a zsidóknál ugye a nagyobbik irány az, hogy elfogadták azt. Ugye emlékezünk, amikor felhozták ezt a kérdést, és valamiképp úgy vélték, hogy erre nem tud válaszolni az Úr Jézus. Szóval náluk is volt egy olyan irány, hogy nincs föltámadás. És a korintusiaknál is, ugye hozzáértők szerint nem lehet pontosan tudni, hogy valaki panaszkodott arról, hogy többeket eltérítenek a kereszténységtől emiatt, mert tagadják ezt, vagy pedig ő maga is tudott arról, hogy ez egy komoly probléma. De a hellenisták miatt ez egy probléma volt, és az ő elgondolása az, hogy ha tagadják a test föltámadását, akkor nekik tagadni kell Krisztus föltámadását is. És ha Krisztus föltámadását tagadják, akkor mi lesz a mi megváltásunkkal? Hiszen ez volt a megváltás, ő vállalta értünk a bűneinket. Úgyhogy ezért volt, hogy ez egy teljes ilyen fejezetet, a 15. szakaszt erre a kérdésre tette föl ő. A következőben, a 20-nál én magam is aláírhattam ezt, ha Krisztus feltámadt a halálból, elsőként a halottak közül, de Krisztus feltámadt a halálból. Mivel egy ember idézte elő a halált, a halottak is egy ember révén támadnak fel, és ezért van az, hogy a Krisztusról úgy beszélnek, mint az Ádámról. És Krisztusban mindenki életre kell. Hát, kedves megjelentek, látom, hogy az idő nagyon halad. Szeretnék még egy pár dolgot megmutatni, könyvet, ami segített ahhoz, hogy elmélyüljek benne Szent Pál ismeretében, és őszintén szólva nem csak megbecsülöm őt, hanem közelebb került hozzám. Az az őszinte lelkesedése azért, hogy Jézus Krisztusnak, aki életét adta érte, ő is hasonlóképpen az életét tudja adni hálából neki. Szóval itt van egy érdekes könyv, Boasting in the Lord, a Father Stanley, egy jezsuita írta, aki The Phenomenon of Prayer in St. Paul, és ezzel kapcsolatban ír. Egy magyar, az Gál Ferenc Pál apostol leveleiből, ebből őszintén szólva, ez nagyon komoly teológiai tanár, de sokat nem kaptam belőle. Itt van a Carlo Martini, The Testimony of St. Paul, ugye ez az olaszországi jezsuita kardinális, akivel mellesleg együtt végeztem a teológiát Chieriben. Ez egy komoly könyv, egy nagyon komoly könyv. Itt egy egész sorozat, a Anchor Bible Reference Library, és ez a könyv Introduction to the New Testament, Raymond E. Brown, katolikus biblikus. A legtöbbet tanultam azonban a Jerome Biblical Commentary. Úgyhogy ha valaki egy könyvet akar, akkor ezt érdemes venni, és ebből nagyon sokat lehet tanulni. Na most egy torontói biblikus Joseph Plevnik jezsita, ez egy cseh, azt hiszem cseh jezsita. What are they saying about Paul? Ezt próbáltam átvenni, olvasni, de őszintén szólva nem tudtam sokat haladni előre, és kicsit olyan, mint amikor két komputeres beszélget egymásról a komputerből, az egy idegen nyelv, és azt nem értem. Ha valakinek van valami hozzászólása, még van egy pár perc.
Honnan vette a bátorságot, hogy ő apostolnak dedikálta magát? Tehát self-appointed apostolnak.
Ez mind a damaszkuszi találkozás alapján történt, amiről ő mindenit úgy beszél, hogy ez megtörtént, és őt Jézus Krisztus kiválasztotta az apostolnak, a népek apostolának, és hogy ez autentikus vagy nem, azzal megmutatta, hogy az életét adta ezért.
Szóval van egy bizonyos módon valami, mondjuk bizonyíték arra, hogy miért nevezte magát apostolnak, de először az Úr maga közölte vele, hogy
igen, hogy apostol. Igen, igen.
És megjelent a damaszkuszi keresztény vezetőnek is Jézus, aki mondta neki, hogy menj el és nézd meg Pált az Egyenes utcába, vagy Nyílt utcába, és mondja neki, hogy mire fogja megkérni, sokat fog értem szenvedni, és megtanítom arra, hogy mennyit kértem dolgoznia, és hogy királyok és népek előtt lesz annak a tanulja, hogy engem tanul, büszkedt rólam. Szóval ez egy küldet már.
És valószínűleg tartom, hogy itt a komoly keresztények tanúság tétele és a vele kapcsolat révén bennük is megmaradt ez a gondolat, hogy valóban ő egy az apostolok között. Különbség a többi apostol és ők közöttük, hogyha emlékszem, amit próbáltam jelezni, hogy a többi apostol az Jézussal járt a 3 éven keresztül, és megtagadták őt. Szóval nem volt bennük a hozzáállás a megváltóhoz, aki az Isten fia.
Szóval határozott meggyőződés hiányzott.
Na most, amikor a föltámadott Jézus megjelent nekik, akkor kezdték ők a keresztény hitet magukévá tenni. Na most ez a feltámadott Jézus ugyanez jelent meg a Pálnak. Szóval az egyedüli különbség, hogy az egyik a Pentekoszt előtt, a másik Pentekoszt után volt. Pálnál a pünköst után történt ez a változás, a többi apostolnál pünköst előtt, amikor kapták a Szent Lelket.
Hát azt mondja, ugyanis az utolsó vagyok az apostolok között. Arra sem méltó, hogy apostolnak hívjanak, hiszen üldöztem az Isten egyházát.
Igen. Ugye ez az elvetélt, ott van egy szó, hogy elvetélt, és azt több helyen megnéztem, hogy mit akar mondani ezzel az elvetéltel. Tulajdonképpen egy kort szülött. Ez lenne a legilyen drasztikusabb lefordítása a különböző szavaknak. Aki már nem is emberi, szóval olyannak tartotta magát, hogy aki üldözte ezt a világ megváltóját, hát ez egy kortszülött szülemény.
Kíváncsiságból, hogy miután ez egy fordított szó, az elvetélt kifejezés.
Igen.
milyen régóta értelmezik elvetéltnek? Van valami fogalmad arról, hogy
milyen... Hát talán ebben ezt lehetne megnézni újra ebben. Most mindjárt utána megnézhetjük. Ja. Most már csak 2 perc van, de kinyitom, mert tudom körülbelül hol. Itt kell megnézni azt, hogy a hanyadik, a 15. fejezetnek hanyadik szava ez az elvetélt.
A 8. szakaszban, utána pedig mint egy elvetélt.
Nekem igen, a 8. Szóval mindjárt az elején a 15:8. Hát akkor köszönjük meg a Jóistennek, és köszönjük meg Szent Pálnak, hogy megengedte, hogy kicsit belenézünk abba, amit ő mondott.
Az óra még nincs beállítva.
És talán kedvünk támad arra is, hogy felfigyeljünk, amikor a liturgiában ugye Szent Pálnak valamelyik levelét olvassuk. Nehéz lehetett neki, mert neki nem volt evangéliuma. Nekünk sokkal könnyebb, az evangéliumok sok mindent mondanak Jézusról.
Viszont jól ismerte az Ószövetséget, amit az apostolok nem olyan jól ismertek, úgyhogy viszont ez a javára vált nekünk.
Érdekes, egy nagyon fontos dolgot tartott a Jézus életéből, és ez az eukarisztia volt. Az eukarisztia szerzése, azt ő részletesen leírta, és ott lehet megtapasztalni, hogy megérezte, hogy az, hogy ennek mi a súlya, mert itt történt, hogy együtt van ugye a Krisztus szenvedése és megdicsődése. Hát megköszönjük a Szűzanyának, a Üdvözlégy Máriával. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Az asszonyunk Szűz Mária, Istenemnek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunkra korája. Szent Pál, könyörög érettünk, Szent Lélek nevében. Amen.